102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából megújul az ostorosi templom környezete, Pünkösdváró keresztény fesztivált rendeznek 60-ban, 144 esetben avatkoztak be tavaly a miskolci tűzoltók. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ostoros községi önkormányzata sikeresen pályázott, aminek keretében a római katolikus templom környezetének rendezése című projekt megvalósításához 200 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el az Eger közeli település. A fejlesztés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A beruházás megvalósításával a cél Ostoroson a Szent István tér és környezetének felújítása, továbbá a római katolikus templom előtt egy közösségi tér létrehozása. A templom környezete teljesen megújul a fejlesztés eredményeként, új kerítés épül a templom körül, melynek megépítésével egy védett, rendezvények lebonyolítására is alkalmas terület alakul ki, ezt a lakosok pihenőhelyként is használhatják majd. A kialakított pihenőhelyek környezetében kerti bútorokat helyeznek el. A templom körüli járdák új díszburkolatot kapnak, az akadálymentesítés is megvalósul, csökken a lépcsők száma. A támogatás segítségével aszfalt burkolatú behajtó út épül. A templomon kívül 10 darab parkolóhelyet alakítanak ki, a templomhoz kapcsolódó gyalogátkelőhely is elkészül. A Nagyvölgy utcában lépcsőzött sétaút épül ki, a Deák Ferenc az Egri út és a Petőfi Sándor utcákban pedig több helyen díszburkolatú járda épül. A fejlesztés eredményeként új, a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló létesítmény jön létre, amely nem csak az egyes korosztályok érdekét szolgálja, hanem a családok számára is remek szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget ad. A projektről bővebb információ Ostoros oldalán olvasható, tájékoztatott az önkormányzat. 10. alkalommal rendezik meg a Nézz fel Pünkösdváró keresztény fesztivált 60-ban a Kossuth téren, május 31-én szombaton délután 2 órától. Az esemény az ökumenizmus és az összefogás egyében a történelmi egyházak összefogásával invitálja a régió keresztény közösségeit, hogy együtt hirdessék Jézus Krisztus szeretetének üzenetét. Dr. Tata István református lelkipásztort, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Lelkész úr, beszéljünk erről, hogy mi az üzenet a 10. keresztény fesztivál.
Igen. Fesztivál 10. alkalommal. Nagy öröm ez, hogy folyamatosan meg tudtuk tartani eddig a 2 Covid év maradt csak ki. Hogy miért csináljuk, ennek több oka van, de a legfontosabb az, hogy világos lett számunkra, hogy felelősségünk van 60-ért, 60 városáért. Van egy küldetésünk, mint egyház, és ez kettős dolgot jelent. Az egyik, hogy kell, hogy felálljanak Isten gyermekei, közösségei, gyülekezetei, legyen egy hely, egy idő, amikor láthatóan megjelenünk, hogy Isten magasztaljuk. Tehát az egyház egyik fő feladata az, hogy rámutasson arra, aki fölöttünk van, aki a királyok királya, uraknak ura, minden kis király, mint nagy király fölött. Már szerintem nagyon nagy szükség van, hogy mindenki önmagát szeretné ünnepelni. Tehát ez az egyik célunk, hogy összejövünk a Kossuth téren, hogy felemelni Isten nevét. Ezért lesznek a dalok, a megszólalások, a vallomások, a gyermekprogramok. A másik meg, hogy van mondani való. Tehát a mondani való az evangéliumnak az elmondása. Az evangélium azt jelenti, hogy Jézus Krisztus eljött, a bűneinket meghalt, egy új életmódot, bűnbocsánatot és örök életet tud adni, és ennek a meghirdetése, ebbe való hívogatás, a megszólítás, és a segítés, az egymásért való könyörgés, egymás kezének a megfogása, egy ilyen reménytelen, nehéz világban, ahol annyi a betegség, a kérdés, főleg a jövővel kapcsolatban, hogy szeretnénk jó híreket mondani. Jó híreket 60-ban, meg reméljük, hogy másoknak is, akik el fognak jönni. Hallottuk az utalást, igen, 10. alkalom, 10 parancsolat. Mindig egy olyan témát keresünk, ami összeköthet bennünket, és a 10 parancsolatra is így gondolunk, hogy közös kincsünk, és ezt szeretnénk feldolgozni. Ennek van persze egy komoly teológiai háttere is. Az Ószövetségben kőtáblán volt, és kívülről jött, mint imperatívus, mint felhívás, hogy ne tedd, vagy mit tegyél. Az Új Szövetségben egy új hangsúlyt kapott a 10 parancsolat, nem töröltetett el. Jézus ennek a magyarázatával kezdte el a prédikálását a hegyi beszédben, elmélyítette, és egy különleges hangsúlyt helyezett rá, hogy a szeretet által lehet megtartani, és ott a pünkösdi vonatkozás, hogy a Szentlélek segít ebben.
A miskolci hivatásos tűzoltó parancsnokság beszámolója szerint tavaly 144 tűzesetnél avatkoztak be, köztük a barlangfürdő kigyulladásánál és az erdőháti robbanásnál is. Az ország egyik legnagyobb tűzoltóságához Miskolcon kívül még 34 település tartozik, amelyre összesen 2360 esetszám jutott. A vonulások felét Miskolcon kellett megtenniük a tűzoltóknak. A részletekről Bajnok István tűzoltó alezredes, miskolci tűzoltó parancsnok adott tájékoztatást.
2024-et a tűzoltóság szempontjából jellemezni kellene, akkor azt tudom mondani, hogy egy összetett, változatos, magas vonalásszámot produkáló évet tudhatunk magunk mögött. Ugye az ország egyik legnagyobb tűzoltóságaként az események száma is magas volt. Ez a szám az elsődleges működési körzetünkben, ami 35 települést foglal magában, ez 2360 volt, és ebből Miskolcot pontosan a fele 1180 érintett, tehát Miskolcon annyi tűzoltói esemény történt, mint a többi 34 településen összességében. Viszont ennek az 1180-as számnak a 40%-át, 470-et tűzjelző rendszerek, tűzjelző központok generáltak. Mi ezeket a tűzjelző rendszereket szeretjük, hiszen időben jelez, kis kárértékkel végződik az esemény, és a lehető legkorábban felszámolható. Beavatkozást igénylő tűzeset 2024-ben 144 esetben történt. Itt talán pozitívunként az említhető, hogy ezek a tűzesetek kísértékkel zárultak. 2024-ből két eseményt szeretnék megemlíteni, illetve kiemelni. Az egyik a szeptember 6-ai barlangfürdőnek a tűzesete. Ugye ez egy országos hírű tűzeset volt, 4-es kiemelt riasztási fokozatnak megfelelően erőkkel, eszközökkel sikerült felszámolni. Illetve a másik nagyobb eseményünk az a november 13-ai Erdősor úti robbanás, ahol egy lakóház felrobbant. Itt a három lakót a romok maguk alá temették. Itt én nagyon büszke vagyok a kollégákra, bajtársakra, hiszen 40 percen belül mind a három sérültet sikerült kimentenünk és a mentőszolgált munkatársainak átadni. Amikor azt mondtam, hogy változatos volt a 2024-es év, akkor a tűzesetek mellett előforduló műszaki mentésekre is gondolok, hiszen történt életmentés, viharkárok felszámolása, közúti baleseteknél történő beavatkozás, sérültek mentése és még sok-sok olyan esemény, ami a tűzoltói beavatkozást igényelte. Ugye a város összetettsége, a nagyváros kihívásai, a folyamatosan bővülő ipari parkok, a létesítmények, intézmények sokassága komoly felkészültséget igényel a tűzoltóság részéről, és ennek érdekében mi meg is teszünk mindent. Az elvégzett munka apró, viszont részemre fontos visszacsatolását jelentette két dolog, amit szeretnék megemlíteni. 2024-ben országosan az év tűzoltósága címet egy miskolci tűzoltó kapta, illetve az országosan megrendezett műszaki mentő versenyen a miskolci tűzoltók első helyezést értek el. Viszont azt gondolom, hogy a megelőzés mellett nagyon fontos a közös munka is, tehát mindenki, hogyha saját magára gondol, lakására, intézményekre, ahol a munkáját végzi, és itt megteszünk mindent annak érdekében, hogy az eseményeket a legkisebbre csökkentjük, akkor egy nagy lépést tudunk tenni. Tehát itt a CO érzékelők alkalmazására, füstérzékelőkre, kémények, gázkazánok, elektromos hálózatoknak az ellenőrzéseire gondolok, hogyha ezek rendben vannak, működnek, beszerzésre kerülnek, akkor életet és értéket is tudunk ezekkel együtt menteni.
Május 31-én szombaton különleges élmény várja a családokat Eger szívében, az Aglia Parkban. Újra megrendezik a Gyereket a Magasba programot ebben a városban is. A kézműves foglalkozást a Rotary Interact Eger fiataljai tartják. A programon csinos kis királyfik és királylányok készülnek majd, amelyre aztán a gyerekek kedvükre rajzolhatnak arcocskát is. Tündéri elfoglaltságnak ígérkezik. Ez a nap a nevetésről, a közös játék öröméről és a gyermeki boldogságról szól, mindezt színes programokkal és sok meglepetéssel fűszerezve. A nap 10 órakor indul, rögtön egy látványos bűvésshow-val Szajlai Szabolcs előadásában, miközben a gyerekeket arcfestés és kézműves foglalkozások is várják tehát Murgui Viktória vezetésével. 10 óra 30 perckor kezdődik a ringató, ahol Herceg Flóra gondoskodik az éneklős, ölelgetős hangulatról a legkisebbek számára. Az esemény csúcspontja 11 órakor érkezik el, ekkor közösen, országosan egy időpontban emelik magasba a gyermekeket a jelenlévők, szimbolikusan is kifejezze, milyen fontosak számukra. Ez a megható pillanat minden évben felejthetetlen élmény. A programot az Egri Mazsorett Egyesület csoportjainak produkciója színesíti 11 óra 5 perctől, délután 3 órakor pedig az Agria moziban egy különleges gyerekvetítés zárja napot, az új Lilo and Stitch film, a Csillagkutya kerül vászorra a gyermekek örömére. Kiegészítő programként az Összhang Egyesület mutatja be a különféle babahordozási módokat, így a szülők hasznos információkkal is gazdagodhatnak. Közel 50 rendőr meglepetésszerű megérkezésével kezdődött szerdán késő délután az Egri Béke utcában a Delta program keretében szervezett rajtaütés, amely eredményesen zárult, tájékoztatott a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság. Az Egri rendőrkapitányság nyomozói a HVMRFK munkatársaival közösen indultak, hogy új pszichoaktív szerrel kereskedőket fogjanak el, akik a gyanú szerint hónapok óta árulták a kristályt Eger területén. A rendőrök az egyik ház tetőterében tetten érték az ott lakó férfit, aki éppen az áru adagolását végezte, ráadásul több vásárlója társaságában. Az érintett házak átvizsgálása közben érkezett egy személyautó, amely a rendőrautók mellett le is parkolt. Vezetője nem volt ismeretlen a nyomozók előtt, így kábítószerkereső kutyával átvizsgálták a járművet, amelyben 302 g kristályt találtak. A rendőrök összesen 19 főt állítottak elő új pszichoaktív anyaggal visszaélés gyanúja miatt. Közülük 3 kereskedéssel gyanúsítható főt őrizetbe vett az Egri rendőrkapitányság, és kezdeményezte letartóztatásuk elrendelését. Az eljárásban 1600 adag kristály nevű drogot, 1,5 millió forintot, aranyékszereket és 3 értékes autót foglalt le a nyomozóhatóság. Végül az időjárásról. Holnap gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 29-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Ha fáj, jön majd egy új nap, új csodák, hisz az ember az, aki folyton változik. Ha boldogságra vágysz, figyelj nagyon rám, ebben a dalban szól az, ami benned szól, a titok szerte foszlik már, megnyílik most egy új világ. Mit üzen az ég? Üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív? Hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Annyi mindent lát, sok mindenre vágysz, van mi teljesül, de a szívig nem jut el. De van egy szivárvány, melyet élő szíved lát, jól tudjuk honnan jön, hogy merre tart, tudod az út végén kivárt, ha figyelsz, meghallod szavát. szükség, s egy nagy titok, mit üzen a szív, ki az, aki hív.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. A jászberényi cserkészet 100 éves múltjáról rendeztek cserkész konferenciát a Jászok fővárosában. Névadási pályázatot hirdettek Sátoraljó újhelyen a Borbarlangnak. 200 doboz legót adományozott az Egri kórháznak egy civil szervezet. 100 000-ektől vár még bevallást a NAV. Megéri segíteni a NAV-nak a végrehajtásban. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A jászberényi cserkészet 100 éves múltjáról rendeztek cserkész konferenciát a Jászok fővárosában. A program fővédnöke főtisztelendő Lóci Tamás, az EKI felnöke volt, aki jászberény szülöttjeként aktív tagja volt éveken keresztül a cserkész csapatnak. A találkozóra emlékkiállítással is készültek, amely a jászberényi kampusz területén tekinthető meg. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
Jászberényi cserkész testvéremtől érkezett a megtisztelő felkérés Vidovics Kálmántól. Mondhatnám azt, hogy feldobott labda voltam ennek a konferenciának a védnöki posztjára, hiszen jászberényi születésű vagyok. A cserkészetbe aktívan 1990 és 95 között, és még azt követően néhány évig kevésbé aktívabban részt vettem. És hát mivel a cserkész pedagógia, meg nevelés is egy ilyen fő csapás iránya volt ennek a konferenciának, a tanári oldalról, az iskolahálózatról is, úgyhogy szívesen tettem eleget ennek a felkérésnek.
Akik eljöttek ma erre a konferenciára, mit hallhattak, vagy hogyan ismerhették meg a cserkészetet, milyen aspektusokból?
Szép volt a felvezetés az előadásoknak, hiszen kaptunk egy általános tájékoztatót a cserkészet alapításáról, azt követően a konferencia apropóját adó évfordulóról, tehát magáról arról, hogy Jászberényben az elmúlt 100 évben hány csapat alakult, annak milyen története volt, hogyan szűntek meg a történelmi viharaiban, és melyik él most tovább. Utána a cserkészet pedagógiájáról kaptunk egy történeti és cserkésztiszti áttekintést, aztán pedig én a lelkiségi neveléssel kapcsoltam ezt össze, amiben sok átfedés volt a pedagógiában, de nem felejtették el a szervezők azt sem, hogy egy konkrét őrsi foglalkozást is megelevenítsenek előttünk, ami úgy nagyon jó volt, mert egy kicsit a elméleti előadásokat legalább lazította.
Kik vettek részt, vagy a meghívottak köréről mit lehet tudni?
Hát akik itt vannak, a szervező Vidovics Kálmán, ő tartotta az első előadást, nyilván ő lát bele legjobban a helyi városnak az életébe és az elmúlt 100 évbe. Dr. Gineusz András történész tartotta a cserkész pedagógiáról az előadást, aki a Tudományos Akadémiának is tagja. Ugye az ősi foglalkozást a helyi csapatnak a tagjai tartották, egy nagyon frappáns, nagyon ügyes, nagyon pörgős, nagyon szép előadás volt, és utána pedig szekcióülések voltak, amelyek a előadóknak a témáira reflektáltak.
Kiket vártak erre a programra?
Tulajdonképpen nyitott volt mindenki irányában, tehát a meghívás az teljesen nyilvános volt. Annyiban segítettünk a rendezvénynek a megvalósulásában, hogy én magam például az Egri Főegyház megye fenntartásában lévő katolikus iskoláknak a levelező hálózatán keresztül fölhívtam a figyelmet erre a rendezvényre, nem utolsó sorban azzal a céllal, hogy örülnék annak, ha minél több iskolánkban alapulna cserkész csapat, mert én magam látom ennek a jellemnevelő hatását. Azon kívül a jászberényi jelenlegi és elszármazott cserkészek is mozgósították a maguk kapcsolati tőkéjét, és akkor így egészen távolról is érkeztek vendégek.
Thank you. névadási pályázatot hirdetett Sátoraljaújhely város önkormányzata a település egyik régi épületének új nevére. Az úgynevezett Borbarlang szórakozóhely egy pályázat kapcsán megújul és új funkciót kap. A városvezetés május végéig várja a névjavaslatokat, mondta el Nyíri Péter alpolgármester, aki az átnevezés céljáról is beszélt a sajtónak.
Kell más nevet adni a Borbarlang épületének. Gondolhatják az állampolgárok vagy a közösségi oldalas bejegyzéseinket követők, hogy mennyi idő eltelt már azóta, hogy a Borbarlang kapcsán például először tartottunk egy tanácskozást. De hát ez a demokrácia, láthatják az érdeklődők is, hogy folyamatosan tartunk megbeszéléseket, megszólítjuk az iskolaigazgatókat, a fiatalokat, tehát az érintetteket. Most pedig egy egész széles kört szólítunk meg, tudnélik egy névadási pályázatot hirdettünk, várjuk mindenki javaslatát arra, hogy mi legyen a Borbarlang épületének új neve. Azért kell megváltoztatni, mert a korábbi Borbarlang mint szórakozóhely, egy szeszes italt is kínáló, mindenki számára nyitott szórakozóhely volt, hová bárki mehetett, gondolom befizette a belépőjegyet, és ő szórakozott, klasszikus diszkó volt, vagy szórakozási hely. Most ez a cél és tartalom már nem adott, ez megváltozik. Most egy ifjúsági, közösségi színteret hozunk létre, egy pályázati forrásból újítjuk fel az épületet, és ez a fiataloknak ad helyet, középiskolásoknak, fiatal felnőtteknek, felsőoktatásban tanulóknak, ahogy ott összegyűjjenek, és kulturáltan, igényesen eltöltsék az időt. Ez egy alkoholmentes környezet lesz, biztonságos és igényes kikapcsolódási és személyes találkozási lehetőséget kínálunk. Ezért a bormentes névre vágyunk. Ezzel az új témával és céllal, azzal, hogy ez egy klubhelyiség legyen, régen úgy mondták, nem fér össze a Borbarlang név, a barlang lehet, de a bor kevésbé, és ezért várunk új nevet. Most egy tiszta lapot teszünk, egy üres lapot teszünk az asztalra, egy új történet kezdődik, és ennek kell most címet adnunk. Érkeztek már javaslatok, amelyek tartalmazták a bor szót is. Én magam is írtam hozzá szólást a saját bejegyzésemhez, mondván, hogy ezért kell megváltoztatni, és ezért várunk bormentes megoldásokat. Érkeztek már szép számmal a javaslatok, majd ezeket összegezzük, és hozunk egy döntést, ebben nyilvánvalóan lesz szerepe a Városi Üzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságnak, hiszen ahhoz a bizottsághoz tartozik ez a téma, és majd közé tesszük a javaslatokat, illetőleg a végső döntést. Én bízom abban, és az látszik már a beérkezett javaslatokból, hogy van kreativitás, leleményesség, ötlet arra, hogy valami igazán jó és új, méltó, illő nevet kapjon ez az épület. Május végéig, 31-ig várjuk a javaslatokat, azért, mert akkor még az iskola befejezte előtt vagyunk, az is elképzelhető, hogy már meg lehet hozni a döntést, mire véget ér az iskola. A fiatalok már tudják, hogy milyen új épületbe lépnek majd be szeptembertől, mi lesz a neve az új épületnek. Várjuk e-mailen is, a pmtitkarság@sátoraljaújhely.hu e-mail címre, valamint személyesen is be lehet hozni a hivatalba, vagy a hivatal posta címére is el lehet küldeni a javaslatokat.
200 doboz legót adományozott az EGRI kórháznak a Kárpátok Alapítvány. Ezeket a játékokat a beteg gyermekek hazavihetik magukkal a kórházból. Az adományokat dr. Tummer Erné Rebicek Rita, a Heves Vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet ápolási igazgatója vette át.
Legó adományokat hoztak most ide a kórházba. Kiknek fognak ezekkel kedveskedni?
Gyerekeknek, bár sok felnőtt is szeret legózni. Most annak örülünk, hogy olyan legót kaptunk, ami nem itt marad a kórházba, hanem amikor mennek haza a gyerekek, el is vihetik, tehát ilyen kisebb méretűek, és szerintem ennek nagyon fognak örülni. Ezt gyerekosztályra, fülorgégészetre, vannak sebészeti osztályon, vagy esetleg traumán fekvő gyerekek is, úgyhogy nekik szántuk a dolgot mindenféleképpen, és akkor reméljük, hogy ezzel örömet is szerzünk nekik.
Mennyire gyakori, hogy a kórház ilyen játék adományokat kap a gyerekek javára?
Többször kaptunk már, főleg legókat szoktunk kapni. Magánadományokból szoktak plusz állatokat hozni, ezt a sürgősségére szoktuk kitenni, hogy tudjanak választani. De igen, többször kaptunk, tehát évente általában 2-3-szor kapunk ilyen olyan adományt, ami vagy itt marad, és valamelyik osztály tudja használni, vagy pedig így, mint most ebben az esetben is, hogy el is viheti a gyerek haza, hogyha megy a kórházból.
És gondolom, ezeket a gyerekek nagy örömmel fogadják.
Hát ezekkel mindig nagy örömet lehet egyébként szerezni nekik, úgyhogy én remélem, hogy ez, én úgy gondolom, olyan mennyiségű, hogy valószínűleg egész évre ki fog tartani, hogy mindig tudunk adni belőle a gyerekeknek.
A játékadomány értéke 1,2 millió forint, mondta el Németh Mercedes, a Kárpátok Alapítvány program koordinátora.
Hány dobozzal érkezett, és milyen jellegű legó?
Ez összesen 200 doboz Lego, ami azt jelenti, hogy ezzel 200 gyereket tudunk megajándékozni. Mondhatjuk, hogy több éve adományozunk a kórháznak többek között Legókat. Eddig olyanokat kaptak főleg, amik az osztályon maradtak, és az itt bent fekvő gyerekek, vagy éppen a várótermekben várakozó gyerekek tudtak vele játszani. Ez most abból a szempontból különleges, hogy ezeket haza is vihetik a gyerekek.
Milyen legó, mit lehet összeépíteni?
Hát, ha jól látom, akkor ebből egy házikót lehet összeépíteni, egy úszó házikót, és vannak benne figurák, úgyhogy jól lehet majd vele ugrálni a figurákkal, játszani, jeleneteket megjeleníteni.
Ezeket az adományokat önök úgymond a szponzoroktól gyűjtik, beszerzik be, hogyan jutnak önök hozzá?
Mi ezt a LEGO csoporttól, a LEGO Hungária Kft-től kapjuk adományba, kifejezetten azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek, háború elől menekülő gyerekeknek adományozzuk tovább.
Több százezer adózónak, a cégek mintegy 70%-ának kell még számot adnia különböző adókötelezettségeiről. Június 2-áig kell bevallani a társasági adót, a kisvállalati adót, az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, valamint a helyi iparűzési adót. De hétfő éjfélig határidős a beszámoló közzététele is. Emelte ki dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referense.
Megindultak a céges bevallások a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, de sokaknak még van teendőjük. Június 2-áig 400 ezer társasági adóbevallást és 100 ezer kiva bevallást vár a hivatal. Ezek mintegy 30%-a már beérkezett. Ugyaneddig az időpontig, tehát június 2-áig kell letétbe helyezni és közzétenni a számviteli beszámolókat is. Ez utóbbi, tehát a számviteli beszámolót elektronikusan az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben lehet megtenni. A hita bevallás a NAV-hoz elektronikusan benyújtható, azt a hivatal automatikusan továbbítja az illetékes önkormányzatoknak. Eddig 375 ezer hita bevallás érkezett. Ez az első év, amikor az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani. Ezt az ELMP űrlapon legegyszerűbben elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban az online keresztül lehet megtenni. Eddig csak nem 19 ezer érkezett már be. A bevallás benyújtását támogató technikai segédlet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető. Az a cég, amely késve nyújtja be a bevallását, annak a NAV akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat. Az a cég pedig, amelyik a beszámoló közzétételét mulasztja el, még többet kockáztat, első körben 200 ezer forint mulasztási bírságot, ha viszont a közzétételről a második felszólításra sem gondoskodik, a NAV törli az adószámát. A NAV segít abban is, hogy a cégek idén elkerüljék a súlyos szankciókat. A hivatal ugyanis 65 ezer olyan vállalkozás figyelmét hívta fel a határidő fontosságára, amelyek tavaly a határidőt túllépve késve nyújtották be társasági adóbevallásukat. Az érintettek a héten már mindenki megkapta az erről szóló elektronikus levelet.
egy végrehajtási eljárásban érintett cég nem nézte tétlenül, hogy a NAV elárverezi a lefoglalt lakókocsiját, inkább saját maga keresett vevőt a járműre. Ezzel a lépéssel jó eséllyel magasabb vételárat ért el annál, mint amit a licitálók kínáltak volna. Hangsúlyozta dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai lefoglaltak egy többmilliós tartozást felhalmozó cég lakókocsiját. Mivel a társaság nem rendezte a tartozását, a NAV végrehajtói értesítették az adóst, hogy a lakókocsit árverés céljából elszállítatják. Azt is elmondták, hogy az árverésen kívül, de árverési vétel hatájával is értékesíteni lehet a lakókocsit az adós által megnevezett vevőnek. Ebben az esetben az értékesítés kizárólag a becsértéken történhet, míg ha árverésre bocsátják, a kiindulási ára becsérték 50%-a. Ilyenkor a végleges vételár a licitálóktól függ, és a becsérték összegénél lényegesen alacsonyabb is lehet. Az adós nem bízta véletlenre a lakókocsi értékesítését, saját maga adott fel hirdetést és keresett vevőt az inkóságra. Az egyeztetett időpontban az adós cég ügyvezetője és a vevő is megjelentek a NAV hivatali helyiségében, és lebonyolították az árverésen kívüli vételt. Az ingóság értékesítésével és a cég néhány nappal korábban teljesített befizetésével a teljes tartozás megtérült.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Fehérvári Jákó bencés szerzetes atya, aki 2020. július 1-től a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, felkérés kapott, hogy ez év szeptemberétől a római Szent Anselm Egyetem rektora legyen. Miután ugyanő Hortobágyi Ciril bencés főapátúr kérésére lemondott a Szapiencián betöltött rektori szolgálatáról, a fenntartói konferencia a szenátust megkérdezve és annak javaslatát megfontolva, valamint több jelölt pályázatát megismerve, Bagyinszi Ágoston Ferences atya kinevezését kezdeményezi a Kulturális és Innovációs Minisztériumnál, tájékoztattak közleményben. A fenntartói konferencia ezúton is háláját fejezi ki Jákó atyának áldozatos rektori szolgálatáért, figyelmes emberségéért, szakmaiságáért, áldozatos munkájáért, és különösen azért a törekvésért, amellyel a főiskola működése és megújítás érdekében egy csapatba igyekezett vonni a különböző szerzetes és világi munkatársakat. A közleményben azt is írták, Jákó atyának gratulálunk új megbízatásához, amely személyén keresztül megtiszteltetést jelent a Szent Anselm Egyetemhez affiliált Szapienciának is. Az új rektor kinevezéséig a fenntartói konferencia Bagyinszky Ágoston Ferences atyát nevezi ki megbízott rektornak július 1-i hatállyal. Május 15-én csütörtökön hajnalban életének 99. évében elhunyt Csókai Károly jezsuita szerzetes. 1993-ban Kanadából hívta haza az újraegyesült magyar provincia vezetése. Rövid budapesti és kárpátaljai szolgálat után Miskolcon lett plébános, és hittan tanította Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Emellett lelkinapokat tartott, bekapcsolódott a kurszió mozgalomba, papok és szerzetesek lelkivezetője lett, lelkiségi könyveket fordított, kórházban fekvő betegeket látogatott. 90. születésnapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungaria díjjal tüntette ki. Csókai Károlyt június 10-én kedden 17 órakor búcsúztatják Miskolcon. Ternyák Csaba egriersek lesz a gyászmise főcelebránsa és a temetési szertartás végzője. Beépítették a két utolsó színes üvegablakot is a Sárospataki Bazilikába. Ennek kapcsán egy emlékkonferenciát tartottak, valamint kiállítás nyílt az Újbástya rendezvényközpontban Bráda Tibor alkotó emlékére. Az elkészült ablakokat Ternyák Csaba egriesek áldja meg pünköst hétfőn. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szentté avatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
Beépítették a két utolsó színes üvegablakot is a Sárospataki Bazilikába. Ennek kapcsán egy emlékkonferenciát tartottak, valamint kiállítás nyílt az Újbástya rendezvényközpontban Bráda Tibor alkotó emlékére. Az elkészült ablakokat Ternyák Csaba egriesek áldja meg pünköst hétfőn. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Lőrinciben, a Szent Mihály templomban a hónap első kedjén 9 és 15 óra között lehetőség nyílik csendes szentségimádásra. Ez az alkalom júniusban 3-án, júliusban 1-én, augusztusban pedig 5-én lesz majd, tehát délelőtt 9 és délután 3 óra között. Szeretettel várják és hívják a kedves testvéreket. Szentélekváró egészségnapot és véradást szerveznek a Lajosvárosi plébánián. A programra június 3-án kedden kerül sor 14 és 18 óra között. Szűrővizsgálatokkal készülnek a szervezők. Vércukorszint mérés lesz bárki számára, a Cukorbetegek EGRI Egyesülete jóvoltából, a Movember Magyarország Egyesület pedig várja PSA szűrésre a férfiakat. Emellett Flavin Hét bemutatóra is sor kerül, és egy tál étellel kedveskednek az érdeklődőknek. A programot a Plébánia Közösség, a Fertálymesterek és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület szervezi. A Szentlélekváró véradás tehát június 3-án kedden 14 és 18 óra között lesz. A helyszín a Találkozások háza, a Lajosvárosi Plébánia, Egerben az Aradi utcában. A lajosvárosiak a csepelényi biciklis családi emléktúrára is készülnek. Emléktúrát szerveznek Csepelényi György pálosrendi szerzetes életében fontos szerepet játszó településére, Egerfarmosra. A szerzetes katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt 1674. május 24-én az Egerfarmos határában fekvő szőke pusztán vesztette életét. A túra útvonala lesz az Eger-Lajosvárosi templomtól a Maklári templomig, onnan Szihalom Kávária, aztán Mezőszemere Mária szobor, Egerfarmos római katolikus templom, és aztán végül az Egerfarmosi vasútállomás. Így az ösztáv közel 30 kilométer. Az időpont június 14-e szombat, indulás 9 órakor az Egri-Lajosvárosi templomtól. Makláron a parkban lesz pihenő, ott csatlakoznak a nagytájai és maklári hívek, aztán megtekintik a Szihalom Kávária dombot, a Mezőszemerei Mária szobrot, 13 órakor Szent Mise lesz az Egerfarmosi templomban, ami után pedig a batyus ebéd elfogyasztása következik. Az útvonal kerékpárúton, földúton és közúton halad keresztül, ezért elszántság, közösséghez való tartozás, magabiztos kerékpározási tudás kell a részvételhez, illetve tárgyi feltételként terepkerékpározásra is alkalmas, jó műszaki állapotú bicikli, bukósisak, időjárásnak megfelelő öltözet és láthatósági mellény. A folyadékról, élelemről mindenki maga gondoskodik. Ez nem teljesítménytúra, mindenkit bevárnak. A vonattal történő kerékpáros szállítás korlátozva van, csoportok esetén lehetőség nyílik plusz szállítóvagon igénylésére, ami plusz költséget nem jelent. A létszám lejelentése a kerékpáros jegy megvétele miatt fontos, így a határidő június 6-a, és az e-mail cím, ahol lehet jelentkezni, ronai.zoltan78@gmail.com. A szervezők az Eger Lajosváros Római Katolikus Plébánia, a Maklári Római Katolikus Egyházközség és a Felhőtlen Gyermekkorért Egyesület szeretettel várnak mindenkit. Június 6-a és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Bencés Szellemiségben, Sajó Pálfalán a Szentlélek Lelki Gyakorlatos Házban. Csend, ima, közösség, mit jelent Isten előtt csendben lenni, ez a mottója a lelki gyakorlatnak. Jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címmel lehet. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A részvétel költsége 19 000 forint. Július 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szaló 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődés, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Már összeállt a találkozó teljes menetrendje. Csütörtökön a nyitó előadást Vizi János atya tartja, majd este a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. A napot a Ciszterlánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónás lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Jácinta nővér és Földi Kovács Andra lesznek az előadók, este pedig Eukarisz koncert és fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a táncház zárja az estét. Vasárnap Vitális Gábor atya tart záró előadást és szentmisét, majd közös búcsúzással és pakolással ér véget a találkozó. A program során a résztvevők számos kis csoportos beszélgetésen és lelki elmélyülés segítő alkalmon vehetnek részt, miközben új barátságok, életre szóló emlékek születnek. Az esemény kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalok elcsendesedjenek, megerősödjenek hitükben, és közösen gondolkodjanak arról, mit jelent ma a remény zarándokának lenni.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sok utaság ellen az ajánlott leszok, tabletát sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Az ember Isten legszebb terve, test, lélek meg elme, ha majd már nem csak kikeresben csodát talál. És ráfászunk már hányszor, hogy teremt, amit gondol minden ember, varázsol, nem mindegy, kivédé. Azt mondod, váltott az élet, pedig csak kapsz, ahogy kérdzed, minden mosoly és könny azért van, hogy magadból többet megérthess. Ezért zöldek a füvek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény a napba kell, de aki nyavajog az árnyékba téved el. Ha minden nap eszeded, a sok utaság ellen az ajánlok te szó. Tablettát, aztán mindenre, hogy legyen jó, ahol élsz, a négy barázsig él. Ezek a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Van, amit sajnálok, az bocsáss meg, minden köszönöm és a sajnálok, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Az élet, én azt mondom, örülj, hogy élek, minden fájdalom, öröm azért van, hogy magadból többet megérthess. Ezért zöldek a füvek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény a nap, ha kell, de aki nyavajog az árnyékba téved el. Sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és ha szeretlek. Igen, a sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és ha szeretlek. Ezek a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Van, amit sajnálom, a bocsáss meg, minden köszönöm és a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek.
A régió sportja.
A lett Alexa Gulbert távozik a Magyar Kupa győztes DVTK Hunterm női kosárlabda csapatától. Bronzérmet szerzett a Deac férfi kézilabda csapata az NB1-B-s bajnokságban. Magyarországnak fantasztikus vízi adottságai vannak, több mint 3000 kilométer hajózható vízünk van, fogalmazott Révész Máriusz Tiszabecsen a harmadik vízitúra konferencián. Több mint 1200 gyermek jár a DSI Debrecen tanúszodáiba. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A lett Alexa Gulbe távozik a Magyar Kupa győztes DVTK Hunterm női kosárlabda csapatától. A diósgyőriek honlapja emlékeztetett rá, hogy a 25 éves kosaras tavaly nyáron szerződött az együtteshez, amelyben 31 mérkőzésen lépett pályára. Gulbéval a gárda megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban pedig kiélezett döntőben, 3-2-re alul maradt a Sopronnal szemben, és ezüstéremmel zárt. Bronzérmet szerzett a Deac férfi kézilabda csapata az NB1 B-s bajnokságban. Mándi Norbert vezetőedzőt hallják.
Ugye a bajnokság előtt azt fogalmaztuk meg a vezetőkkel, hogy az első 5 hely valamelyikének megszerzése a cél. Nyilván hallottuk, hogy a Budai Farkasok, illetve a Szigetszent Miklós csapata hogyan erősít, tehát az várható volt, hogy ők ugye az első 2 hely valamelyikét fogják valószínűleg megcélozni és megszerezni. Nekünk pedig azt gondolom, hogy amit megfogalmaztunk a csapattal így egymás között a nyár folyamán, hogy szeretnénk azért dobogóra odaérni, és az eredményeinket látva azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen jó meglátás volt, és jobban predesztizált bennünket arra, hogy ezt el tudtuk érni, ezt az eredményt. Megmondom őszintén, nem szeretem a középszerűséget, és szeretnék mindig előrébb menni, vagy előrébb vágyni, úgyhogy amikor kaptam ezt a lehetőséget, hogy a felnőtt csapat edzője lehetek, akkor ugye 3 évet tűztünk ki célul, és én akkor megfogalmaztam azt, hogy szeretném, hogy a 3. évben érnénk el a legjobb eredményt. Én azt gondolom, hogy a csapatot jól sikerült összeállítani, nyilván az elengedhetetlen, hogy a munka bennük legyen, ez is megint ugye jól és nyugodt körülmények között tudunk ugye dolgozni, illetve nyilván jól is sikerült ugye összegyúrni őket, tehát azt gondolom, hogy ez így egy csomag, ami így alakult, és szeretnénk ugye a csapatot jövőben is ugye egyben tartani, hiszen az a célunk, hogy előbb-utóbb a feljutásról beszélhessünk. Azt gondolom, hogy az út az jó, amin vagyunk, és előbb-utóbb nem lehet máshoz, akár érjünk. Nyilván nálunk külföldi játékos ugye nincs a keretben, ugye mind a Farkasoknál, mind a Miklósnál ugye szerepelnek ugye külföldi játékosok, úgyhogy én pedig szeretném, hogyha majd első osztályról beszélünk, elsősorban magyarokból álló csapatot összetenni, de nyilván ez még a jövő zenéje. Most is vannak többen debreceniek, és 4-5 játékosunk ugye a 3 évvel ezelőtti ifi csapatomból került föl, tehát a fiatalok előtt ott van a lehetőség, nyitva áll az ajtó előttük, itt rajtuk múlik, hogyha akin látjuk, hogy beleteszi a kellő munkát, alázatos is lehet rá számítani, annak mindenféleképpen lehetőséget adunk, aki nem ilyen, annak sajnos nem tudjuk ezt garantálni, és nyilván az egyetem, hogy magának köszönheti, de tényleg ez kifejezett célunk, és szeretnénk, hogy minél több debreceni legyen. Nyilván, hogyha azt mondanák, hogy tegyek össze egy NB1-es csapatot zömmel debreceni játékossal, kiegészülve a jelenlegi kerettel, én meg tudnám oldani, hiszen a magyar NB1-ben nagyon sok debreceni kötődésű játékos játszik, úgyhogy szerintem meg lehetne oldani. Elég fiatal keretünk van, évről évre fiatalodik, most is fiatalodik a következő szezonban, nyilván ez így a játékosok úgy döntöttek, hogy nem folytatják már ezen a szinten, és ugye fiatalok érkeznek még a csapatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy meg lehet oldani, nyilván az is látható, hogy fejlődnek a fiataljaink, akik 1-2 éve még ugye ifi bajnokságban játszottak, és ami nekünk kifejezetten örülök, hogy annak idején azok a srácok, akik jelenlegi keretünk tagjai és debreceniek, és az én kezem alatt tudtak palírozódni, ők a felnőtt csapat tagjai, hiszen már akkor is ugye én arról beszéltem, hogy köréjük lehetne majd építeni a jövő csapatát, úgyhogy ez mindenféleképpen nekem úgymond szívügyem is, és ez tényleg a szívemnek kedves. Kicsit ugye másképpen dolgozunk, mint ugye az akadémiákon, és most nem arra gondolok, hogy nem csak minőségre, vagy nem csak edzésszámra gondolok, hiszen ott 10-eket edzenek, nálunk ugye 7 edzés van, plusz a mérkőzés, nyilván felkészülési időben ez máshogy alakul, de mindenképpen itt egy picit szabadabb egyrészt a játék lehetőség, másrészt pedig a játékban való szereplés, tehát egy picit szabadabban próbáljuk meg, de mégis azért megvannak a bizonyos elvek, ami mentén kell ugye haladni a játékosnak. Én azt gondolom, hogy lehet rájuk számítani, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Szeged Akadémiával egyébként, úgyhogy több srác egyébként onnan érkezett, ugye Radvánszky Zsolt beállóból, Tusjak Márton, illetve Tóth Máté, aki 1 évet ugye az én ifi csapatomból ment Szegedre, 1 év után ugye hazajött, tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az látható, hogy a képzés, amit csinálnak, az jó, és itt sokszor egyébként nyilván gyakoroljuk a dolgokat, de a videón megemlítem, akkor a pályán már elkezdjük csinálni, szinte elég, ha csak megmutatom, és azonnal tudják, tehát ez mindenféleképpen kell, hiszen az elmúlt években az is látható volt, hogy egy picit így a modernebb vonalat próbáljuk meg képviselni, és a ilyen úgymond régebbi típusú, vagy régebbi stílusú játékosoknak ez nem mindig fekszik, és nekem is be kellett látnom fiatal edzőként, hogy mindenkire nem tudom azt ráhúzni, amit szeretnék, de náluk pedig nagyon jól működik, és nyilván tudják a rendszert. Valahol ilyen, nekünk is ilyen egyvelek, tehát van benne akadémiai dolog, van, ami nem, úgyhogy szerintem én azt gondolom, hogy ez így jól működik. Nagyon jó a kapcsolatuk a srácoknak, tehát nagyon szeretnek együtt lenni, elég sokat vannak a pályán kívül is együtt, ugye többen egy iskolába járnak, csoporttársak, a csapat, stb. Tehát ez így nagyon jó, illetve azt gondolom, hogy velünk is jól megtalálták a hangot, nyilván mindig mindenkire ugyanaz a recept nincs, tehát ezt is tudjuk, de mi próbáljuk felvenni mindenkivel úgymond a normális hangnemet, és én azt látom, hogy ez egyébként működik.
Magyarországnak fantasztikus vízi adottságai vannak, több mint 3000 kilométer hajózható vízünk van, mondta Rivis Máriusz Tiszabecsen a harmadik vízitúra konferencián. Az aktív Magyarországért felelős államtitkár hozzátette, az ország egy víziturisztikai paradicsom lehetne, ezért fogadta el a kormány nemrég a nemzeti víziturisztikai stratégiát. Klemenc Henriket a Magyar Vízitúra Szövetség elnökét hallják.
Szakmai előadások ezek, de inkább történetmesélések, régi dolgok, régi tradícióknak a újból bemutatása. Olyan igazi, nagyon-nagyon hardcore, kemény szakmai téma talán nincs is most ezen a konferencián.
Most pedig Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkárt hallják.
A víziturisztikai stratégiában azt a célkitűzést fogalmaztuk meg, hogy a következő 10 év alatt szeretnénk megkétszerezni a vízitúrázók számát Magyarországon. Ma a vízitúrázás, a gyalogtúrázás és a kerékpártúrázás után a harmadik legnépszerűbb túrázási forma. Körülbelül ilyen 7-8% vízitúrázik Magyarországon. Hát ezt szeretnénk 2035-re 15-16%-ra emelni. A komplex fejlesztések az több irányban is komplex kell legyenek, tehát hogy például a vízitúrázásnál és a kerékpártúrázásnál is csak hálózatban szabad gondolkozni, mert hiába fejlesztünk egy pontot, hogyha se felette, se alatta a következőt nem fejlesztjük, akkor nem fog ez működni, tehát útvonalakat kell fejleszteni, nem megállópontokat. És a másik, ami nagyon fontos, hogy amikor egy víziturisztikai megállópontot fejlesztünk, akkor azt nem csak a víziturisztikának kell fejlesztjük, hanem minden egyes víziturisztikai megállópont az egyben kerékpáros megállópont, jobb esetben akár lovas turisztikai vagy gyalogos megállópont is lehet, tehát a fejlesztéseket úgy kell végrehajtani, hogy egy megállópont az egy komplex fejlesztési pont legyen.
Több mint 1200 gyermek jár a DSI Debrecen tanúszodáiba. A Margit téri tanúszodát február óta a Debreceni Sportcentrum üzemelteti. Ezáltal jobban tudják beosztani a rendelkezésre álló vízfelületet. Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
Azt kezdtük el vizsgálni, hogy a nagyúszodával, illetve ezekkel a tanúszodákkal, hogy tudnánk ezt a városi úszásoktatási programot még struktúráltabban, még hatékonyabban működtetni annak érdekében, hogy ténylegesen meg tudjon ez a célunk valósulni, hogy minden debreceni gyermekhez eljussunk.
Ezen kívül további 4 tanúszoda tartozik az intézményhez. Ezekben 7 iskolából és 7 óvodából több mint 1200 gyermek jár iskolaidőben úszni az Úszó Nemzet program keretében. Ezt a programot néhány éve a Magyar Úszó Szövetség hirdette meg, amihez a Sportcentrum az elsők között csatlakozott. A DSI Debrecen úszó szakosztályánál 45 oktató dolgozik. Arra törekszenek, hogy a különböző úszodákban egységes legyen az úszásoktatás. Továbbá a lakosság részéről is egyre nagyobb az igény az úszodák használatára, így a tanúszodák bevonásával megnőtt a bevonható vízfelületek mértéke. Kókai Dávidot, a DSI Debrecen úszó szakosztály vezetőjét hallják.
Nagyon szeretnénk most már tényleg teljes palettát biztosítani. Talán most jutottunk el oda, hogy a egészen kicsiktől, 3-3 és fél évesektől, az egészen időseken keresztül a sajátos nevelési igényű és a parasportolókon át mindenkinek tudunk megfelelő foglalkozást biztosítani.
A Margit téri tanúszoda több mint 20 éves. Ez alatt az idő alatt nem esett át nagyobb felújításon, tavaly viszont egy jelentősebb összegből korszerűsítették az épületet. Barcsa Lajost, Debrecen alpolgármesterét hallják.
Tavaly évben, a nyári szünetben egy jelentős felújítást tudtunk véghez vinni,
melynek keretében közel nettó 50 millió forint értékben teljesen megújult a medencetér, illetve a kapcsolódó helységek is, az öltöző, vagy például az álmennyezet, valamint a gépészet is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.